Szeretettel köszöntik a kedves hallgatókat a Kamas Sarok műsorvezetői.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Húsvét hétfő van, úgyhogy nem a tanulás módszertannal folytatjuk, hanem sajátos műsorral készültünk erre a napra, méghozzá nem kisebb témával, mint a kamaszoknak a Szent Jónásra való neveléséről, illetve ezzel kapcsolatos tapasztalatainkról fogunk beszélgetni.
Mindenképp nagyon érdekes a Jónás egy fiatal életében, mert valahonnan azért kell, hogy az ötletet merítse, és a hitének a felnőtté válásának is ez egy része, hogy ő önként foglalkozik-e ezzel a kérdéssel. Arról mondanál valamit, hogy mitől válik valakinek a hite felnőtté, vagy hogy ezen az úton hogyan járunk?
Úgy kezdődik, hogy valahonnan egy gyerek örökli, megkapja, vagy belenő a hitbe az esetek többségében. Nyilván van, aki valamilyen egyéb élménye hatására indul el a hit útján, de azért az alaphelyzet az az, hogy hát erre nevelnek bennünket, és nyilván ez a gyerekes hit, ez egy ilyen kollektív hit, tehát hogy azért hisz egy gyerek, mert a családja hívő, vagy mert az iskolája, vagy a cserkés csapata, regnumi közössége, és így tovább, és így tovább. Ez a gyerekes hit mindenképpen átmegy egy kamaszkori válságon, amikor is ugye az a gyerekes hit az már egy kicsit kevés, már kamasz gyerek se vállal azzal feltétlenül közösséget, és a hiszek egyben sem azt mondjuk, hogy hiszünk egy Istenben, vagy azt hiszük, hogy van egy Isten, hanem azt mondom, hogy hiszek. És ugye ez a közös hitből, tanult, örökölt hitből a személyes hitté válás, ez mindenképpen egy ilyen krízis helyzet. Sok kamasz ugye ekkor abba hagyja a templomba járást, vagy kipróbálja azt, hogy milyen nem hinni, ebben meg is lehet persze utána rekedni hosszú évekre, évtizedekre, és akkor ugye ilyenkor történik az, hogy azt mondják a szülők maguknak, vagy azt mondják mások róluk, hogy hát itt vannak ezek a szülők, hát nagyon vallásosak, templomba járók, és akkor hogy lehet az, hogy a gyerekük meg egyszer csak kijelenti, hogy ő nem hisz, meg nem jár templomba, biztos valamit túltoltak, vagy nagyon elrontottak, hogy nagyon bigottak voltak, hogy a gyerekük így elfordult. De ugyanezt el lehet mondani az iskoláról is, hogy micsoda egyházi iskola ez, hogyha az innen kikerülő gyerekek ekkora és ekkora százaléka az úgy hagyja el az iskolát, hogy ő nem hisz. Az a helyzet, hogy azért ha ismerjük az életkori sajátosságokat, akkor ezeken azért annyira nem lepődünk meg, mert ez nem attól függ, hogy a szülők valamit elrontottak volna, vagy hogy ez az iskola az ne lett volna hiteles, hanem hogy a gyereknek ez az életfázisa jött el, hogy neki meg kell birkózni azzal, hogy kamaszként vagy fiatal felnőttként a gyerekkori hitét azt fel tudja vállalni, vagy az a hit az átalakul-e a felnőtt embernek a hitévé. És ez sok esetben nem történik meg. Nyilván az egy nem túl jó megoldás, hogyha teljesen elfordult tőle. Én minden kamaszt arra szoktam biztatni, hogy nem baj az, hogyha most ő nem tud annyira hinni. Az igazságot keresse, és akkor majd van esélye. Ugyanakkor persze, aki nem járja végig ezt az utat, az is elképzelhető, hogy megmarad ebben a gyerekes hitében. Különösen akkor, hogyha ez együtt jár egy lakóhelyváltozással, mondjuk egy falusi gyerek városba kerül, kollégiumba kerül, akkor elképzelhető az, hogy hazakerül, és otthon megy a templomba szépen a szüleivel, vagy úgy, ahogy az gyerekkorában megszokta, csak a városban már nem találja, hogy hol van a templomnak a bejárata. Gyerekes hit, gyerekesség az is a felnőtt korunkban, amikor nincs összefüggés az életünk különböző területei között. Tehát ahogy a pénzügyeinket intézzük, vagy ahogy az emberekről nyilatkozunk, vagy ahogy a kapcsolatainkban esetleg átgázolunk másokon, kihasználunk másokat, ez megfér a felnőtt embernél is nem egyszer azzal, hogy ő egyébként templomba jár, mert a hite még gyerekes. Az életnek ezek a területei, ezek ilyen különálló területek. A felnőtt személyiség, az érett személyiség, ez arról ismerhető föl, hogy az élet ez valamilyen ilyen egységet alkot, hogy az, amit itt, ott, amott tesz vagy él, az nem idegen egyik a másiktól. Minden összefüggésben van a hitével. És azt gondolom egyébként, hogy itt jön be a Jónásnak a kérdése is, hogy ezért az valóban, ahogy mondtad, a felnőtt ember hitéhez hát hozzátartozik, hogy ezeket a hasadásokat felszámoljam, hogy egy egységet teremtsek. Éppen ezért lenne nagyon fontos ugye valahogy már a gyereket erre rászoktatni, ránevelni. Hát aztán, hogy ez hogy mint történik, az a mai további beszélgetésünknek a tárgya.
kamaszokat, megkérdeztem a gyónásról alkotott véleményükről, vagy hogy nekik mit jelent, eddig mit jelentett, látnak-e fejlődést abban, ahogy ők a gyónáshoz hozzáállnak. Az egyik nagy örömöm ezzel kapcsolatban az volt, hogy már menet közben éreztem, hogy ez így, ahogy van, ez fontos, hogy mi erről beszélgetünk. Körülbelül 6-7 gyerek volt, aki erről úgy örömmel nyilatkozott. A felvétel szerintem így tudatosította bennük azt, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mert előbb-utóbb senki nem fogja őket arra biztatni, hogy hát végezz el a szent gyónásodat, és hát nyilván itt a hogyan neveljünk gyónásra kérdéskörben feltehetően ügyes az a szülő, aki nem nyüstöli a gyermekét erőszakkal, hogy már pedig amíg nem voltál gyónni, akkor ez vagy az lesz, hiszen ez biztos, hogy ezt a kamasz nem nagyon fogja eltűrni, vagy eldiasztja. És hát itt nagyon sok szép megnyilatkozás lesz arról, hogy ki segítette őket, ezeket a fiatalokat azon az úton, hogy most a gyónás nekik téma, és hogy hát erről bírnak valamit mondani. 16 éves fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy mi a gyónásnak a fontossága az életükben, most különösen abból a szempontból, hogy közeledik a húsvét.
Üdvözlök mindenkit! Én a szent gyónásnak így a felkészüléséről szeretnék egy-két szót mondani, ugyanis szerintem nagyon fontos az, hogy még mielőtt ugye oda megyünk a paphoz, vagy Isten elé állunk, nagyon fontos az, hogy lélekben felkészüljünk így az egész gyónásra, és akár én például mindig összeírom egy ilyen papírra, és így összegzem a fejemben is, meg így egyaránt a szívemben is az, hogy mit szeretnék mondani, meg szerintem tényleg nagyon fontos azt végig gondolni, hogy akár hol hibáztál, vagy hol vétettél valamit így az elmúlt időben. Valamint szerintem nagyon fontos az, hogy így tényleg többször járunk gyónni, hiszen ez egy ilyen rendszert is vihet akár így a hit életünkbe.
Az első alkalommal, az első ez egy kötelező dolog, de utána így rábízzák a már elsajátozott emberre, hogy akkor most mikor megy, hányszor megy, megy-e még egyszer egyáltalán. Ez egy kicsit szerintem olyan, mint amikor elmegyünk egy nagy ilyen közösségi ünnepre, hogy főleg a nagyobb szabású, hogy szépen felöltözünk, és tényleg adunk a megjelenésünkre, és ez ugyanilyen, csak egy kicsit lelkileg, hogy megtisztulunk, és akkor egy ilyen szebb külsővel, vagy egy belsővel jelenünk meg ezen az ünnepen, például a húsvéton.
Neked ez fontos?
Igen, erre szoktam figyelni. Szerencsére Ferences mindig csinál egy lelki napot a karácsony és húsvét előtt, úgyhogy van is lehetőség ilyenkor gyónásra. Én ezzel élni szoktam általában.
Számít-e a személy, hogy kinél gyóntok, vagy inkább csak a gyónás maga?
Abszolút. Mi minden húsvétkor Mátraházán töltjük az ünnepet, és Gyöngyösre megyünk misére, és mindig nagy csütörtökön délután szoktam menni gyónni, mindig egy másik paphoz. Tehát, hogy nem ismerem az embereket, és nekem ez így megnyugtató, vagy nem tudom, így jobban tudok megnyílni, úgymond, vagy könnyebben mondom el a mondandómat, hogyha nem ismerem a papot, mert így nem lesz az, hogy szembe jön velem az utcán, és akkor meglát, és akkor arra gondol, hogy jaj, ő mit követett el. És ezért jobban szeretek idegeneknél gyónni.
Hát nekem, ami a gyónással először eszembe jut, vagy hát az utóbbi időben erre sokat gondoltam, amit a tanár is emlegetett, hogy először, aki bennünk ezt elindította, az az alsós hittantanárunk volt, aki egy borzasztó jó hittantanár volt, úgy önmagában is nagyon értett a gyerekekhez, meg nagyon tiszta hitélete volt, és ezt nagyon jól át tudta nekünk adni, és sosem egy teherként éltük meg kisgyerekként azt, hogy majd egyszer gyónunk kell, majd egyszer egy pap elé kell állnunk, Isten elé kell állnunk, és el kell mondani a bűneinket. Ugyanígy voltunk amúgy az első áldozással is, hogy inkább egy élmény volt először, és vártunk, és lelkileg készülöttünk rá vele nagyon sokat, sok játékkal is, és onnantól kezdve meg volt az első gyónás, meg az első áldozás. Szerintem mindenkinek, de nekem is abszolút nem egy teherként jött le ez a fejemben, és utána évekig rendszeresen jártam gyónni, és most már, hogy nem egy hittantanár lögdös hátulról, hogy nyilván nem erőlteti, de hogy nem ő mondogatja, hogy menjünk gyónni, meg hogy milyen jó ez, hanem magunktól kell, így már tök jó, mert megszokásból is elmegyek, és átalakult a fejemben ez, hogy nekem is fontos legyen a gyónás, és szerintem minél többször megyünk, annál könnyedébb valaki előtt elmondani a bűneinket, meg Isten előtt feltárulkozni. Úgyhogy igen, én nekem szerintem az a titok, hogy minél többször kell menni, és annál könnyedébb, és nem fogjuk akkor megélni egy teherként.
Ha már megemlítetted ezt az alsós hittantanárnénit, szerintem a nevét is említsük meg, hiszen ő büszke lenne rátok, hogy így gondolkodtok hosszú évek után.
Igen, Erika néni, Tolonics Erika néni.
Tolonics Erika néni, így van.
A gyónás az egy érdekes téma, vagy legalábbis sok embernél érzékeny, és ritkán esik róla szó talán. Én amikor első áldozó lettem, akkor voltam előtte először gyónni, az már egy jó ideje volt, de sokáig ilyen évente egyszer mentem el gyónni, mert úgy gondoltam, hogy nem éreztem el mögött semmiféle mögöttes dolgot, hiszen az Isten úgy is hall, az Isten úgy is lát mindig, meg tudom neki magamban is gyónni a dolgaimat. Aztán, ahogy elkezdtem erősödni hitben, vagy elkezdett a hitem kicsit megérni, meg kiforni, akkor jöttem rá arra, hogy szükségem van arra, hogy külső személytől, vagy egy külső valakitől kapjak megerősítést ilyen téren, és emiatt mostanában már sokkal jobban figyelek arra, hogy amikor úgy érzem, akkor menjek el évközben is bármikor gyónni. Én nagyon-nagyon szeretem húsvétot. Számomra hatalmas lelki értékeket képvisel ez az ünnep, és úgy gondolom, hogy jobb tiszta szívvel az Úristen elé állni ilyenkor. Lehet úgy is odaállni, hogy én elmondtam az Úristennek minden bűnömet, csak nem volt hivatalos gyónás, és elvileg akkor ugyanúgy érvényesnek kéne lennie. De hogyha ezt valakivel meg tudod osztani, például egy atyával, számomra sokkal nagyobb tisztulás.
És ez csak egy érzés, vagy esetleg hasznos tanácsot is tud mondani egy atya?
Én nagyon híve vagyok a formaiságoknak, így az élet minden terén. Talán nem azért, mert az atya mond nekem egy-két jó gondolatot. Persze azokat is elraktározom a szívembe, és azokat is megpróbálom, vagy megfogadom, vagy szóval azt szerint is megpróbálok a továbbiakban élni, de nekem mindig is talán az volt így a lényeg, hogy hú, akkor most egy új szakasz kezdődik, és újult erővel tudok az életben tovább lépni. Igazából azért lényeges atyáknál gyónni, akár rendszeresen, azért, mert hogyha megbánom a bűneimet, és azt elmondom a jó Istennek, hogy én ezt nem szerettem volna elkövetni, és hogy a továbbiakban törekszem arra, hogy nem követem el, és ezt így a hétköznapjaimba beépítem, mint esti rutinba vagy. Akkor egy idő után beleszűrkül a hétköznapokban, és már nem lesz túl nagy jelentősége, míg hogyha ez egy külön alkalmat képvisel, és el kell menni az atyához, és időt kell erre szánni, akkor sokkal nagyobb lelki erővel bír.
A megbánásról mit gondolsz, hogy mi juttat téged oda, hogy amikor végiggondolod, akkor egyszerűen megbánod azt, amit esetleg bármit elkövettél, és úgy érzed, hogy na, ezt jó lenne letenni az Úristen lába elé?
Hát ugye elsősorban lehet hivatkozni a 10 parancsolatra, vagy a Bibliára, vagy ezekre a megírt dolgokra, de egyébként a lelki ismeret az, ami tudja vezényelni az embert, ami szintén érdekes dolog, mert a lelki ismeretet is el lehet altatni. Hát én nem tudom, hogy ez mitől indul meg valakinek a lelke, hogy akkor most el kell ilyen menni gyónni, de szerintem a jó cselekedetek és a jóra való figyelemmel ezt lehet edzeni. És egy idő után már ki fog alakulni az emberbe, hogy a lelki ismerete mit tart helyesnek és mit helytelennek.
Személyesen téged így 16 évesen nem a szüleid ösztökélnek, nem a cserkészvezetőid, nem a tanáraid, nem a valamilyen plébániai vezető, hanem inkább a saját lelkismereted.
Igen, engem sose ösztökéltek arra, hogy menjek gyónni. Nyilván első áldozás bérmálását akkor elmentem gyónni, mert kötelező volt, de így mostanra már kezdem érezni, hogy miért is van ennek jelentősége, és hogy számomra miért fontos egy új ilyen löketet kapni az élethez.
Mi az a rendszeres gyónás szerintetek?
Szerintem az egyház azt mondja, hogy évente 3-4 kéne eljárni, de szerintem, hogy hát én ezt nem úgy fogom fel, hogy ez kötelező, hanem amikor én úgy érzem belőről, hogy most szükségem van erre, és egy új fejezetet tudjak nyitni, és hogy oda tudjak menni, és szembe tudjak nézni saját magammal, be tudjam látni azt, hogy milyen hibákat követtem el. És én például ezt tökre máshogyan gondolom, hogy szerintem ez tökre jó dolog húsvét meg karácsony előtt meggyónni, de szerintem ez nem csak egy emlékeztető, hogy csak akkor kell vagy szabad meggyónni a bűneinket, hanem ámlak a hétköznapjainkban is. De én is szoktam általában évente 3-szor, és ugye a lelki gyakorlaton szoktam, egyszer egy ünnepen, és egyszer pedig egy szentmisal.
Ez egy egész komoly rendszer már.
Hát ugye a gyónás miatt a szentmiséken, ugye az áldozásom is szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy úgymond tisztán tudjuk magunkhoz venni Krisztus testét, de szerintem ez a hétköznapokban ugyanígy.
és egy Jónás, hogyha te lelkiismeretesen felkészülsz rá, végig gondolod, hogy mik azok a dolgok, amiket rosszul cselekedtél, akkor az a jövődre is nagy kihatással lesz, hogy jobban végig gondolod a hibáidat, jobban fogod tudni látni, hogy esetleg itt mit tudnál, hogyan is máshogy csinálni, és hogy ezt tényleg megbántad, ugye ezért meg is gyónod. Nem csak az egyház életében, hanem így a saját életedben is nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó kihatással van, hogyha tisztán tudsz ott lenni a hétköznapokban, és jobban leveszed a tanulságot a tetteidből.
Olyat értetek már meg esetleg, hogy ténylegesen a megbánással együtt egy gyónás, egy ilyen felszabadító, nagyszerű élményt hozott, és akkor eltelik valamennyi idő, és akkor azt érzed, hogy hát gyakorlatilag ugyanazokat a bűnöket újra meg lehet gyóni.
Én éltem már meg ilyet. Amikor meggyónjuk a bűneinket, akkor ugye szoktunk a pappal beszélgetni, és általában mi mindig meg szoktuk beszélni a pappal azt, hogy mi próbálok változtatni. Mert ugye nyilván vannak az általános bűnök, és szerintem mindig általában ki szoktam választani egyet, vagy kettőt, arra odafigyelek a következő időkben. Szóval nyilván nem tudok életes életet tovább folytatni, de mondjuk kiveszek belőle a legtöbbet elkövetett bűnömet is, és azt megpróbálok arra odafigyelni, hogy amikor legközelebb oda megyek, akkor arra tudjak gondolni, hogy a legutóbbi gyónásom óta ezen tudtam változtatni, és ha nem is teljesen sikerült, de tudtam a jóra fókuszálni.
Én még ehhez kapcsolódva szeretnék mondani egy dolgot, hogy emlékszem, hogy amikor nekünk volt az első Szent Gyónásunk harmadikban, akkor szintén felírtuk ilyen papírra úgymond a bűneiket, és miután meggyomtuk ugye a papnál, utána fogtuk és így látványosan így elégettük, vagy hát valaki otthon, vagy így az iskola keretein belül, de szerintem emlékszem, hogy ez annyira ilyen felszabadító érzés volt, és én amúgy ezért is szeretek gyónni, mert így utána így annyira jól érzem magamat a bőrömben, és így tényleg annyira máshogy lehet látni a világot. És amit így az előző osztálytársam is mondott, hogy szerintem tényleg az, hogyha valamit így meggyónsz utána, meg megbánsz, utána már így egyre jobban figyelsz arra, hogy ne kövesd el újra.
Igen, azt is lehet gondolni, hogy hát vajon hova jutnánk akkor gyónás nélkül? Tehát lehet, hogy örülhetünk, hogy azok a bűneink visszatérnek, és nem újabbak vagy rosszabbak kerülnek elő.
Hát ugye, hogyha végig tekintjük a bűneinket, akkor így akár mondjuk így feltűnhet, hogy ezt már többször is meg kellett gyónnunk, és hogy erre hajlamosabbak vagyunk, és akkor erre így sokkal jobban oda fogunk tudni figyelni, és ez nagyban segíthet.
Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen igazán személyes belső dologról is tudtunk együtt beszélgetni.
Kicsit visszatérve, amit előtte mondtál, hogy a szülő vajon nyüstöli-e a gyereket a gyónását, én azt gondolom, hogy egyre kevésbé, mert a gyónás úgy önmagában kiveszőfélben van. Nehéz megbecsülni azt, hogy templomba járó felnőtt emberek hány százaléka végzi el a gyónását. Az ország leglátogatottabb temploma a Ferenciek terén 10 évig jártam oda gyóntatni minden vasárnap 2-3 órán keresztül. Úgyhogy próbáltam erre ilyen becsléseket végezni, de most nem is a számok érdekesek, de azt azért valószínűleg elmondhatjuk, hogy nem túl nagy százalék az, aki elvégzi a gyónását. Tehát valószínűleg egy egyházi iskola is akár, vagy egy gyerek hittancsoport, az olyan gyerekekből áll, ahol a családi indítatás az nem lesz meg a gyónásra. Én egyházi iskolában ezt mindig mondtam, hogyha ott a pedagógusok azt feltételezik, hogy hát majd a szülő az ráneveli a gyereket a gyónásra, hát akkor nagyon naívak vagyunk. Hát sokszor gyóntattam úgy gyerekeket, hogy 6.-7. korban is, amikor ugye megszerveztünk egy gyónási alkalmat, akkor ez volt a gyerekek bemondása, hogy hát legutóbb az első áldozás előtt gyóntam, ami azért még egy 7. gyereknél, hát bizony legalább 2,5-3 év, és az mekkora nagy idő egy 12-3 éves gyerek életében. Hát neked így milyen benyomásaid vagy tapasztalataid vannak a gyónásra neveléssel kapcsolatban, akár ugye saját gyerekeket illetőleg, akár pedig pedagógusként egyházi iskolában.
Az biztos, hogy a kezdetek kezdetén, itt említetted az első áldozás kori gyónást, ez az első gyónás, hogy az, aki felkészíti a gyerekeket arra, annak valószínűleg nagyon nagy szerepe van. Az én gyerekeim nagyon szerencsések voltak, mert egy olyan egyházi iskolába jártak, ahol egy nagyon különleges hittan tanár, akinek a neve már itt elhangzott a riportok során, segítette az én gyermekeimet is. Úgyhogy én volt úgy, hogy meglepődve láttam azt, hogy a saját gyerekeim milyen módon indulnak neki a gyónásnak, és követelik tőlem, hogy ekkor és ekkor legyenek leszállítva, elvíve, vagy tudom én, megsegít, hogy eljussanak a gyónás helyszínére. Én szerintem, ami biztos, hogy a fiatal az rettenetesen nézi a szüleit, főleg a szülei hátát, és nem a szavait. Tehát, hogy most elmegye, becsukódik-e egy szülő háta mögött az ajtó úgy, hogy ő elment gyónni, az biztos, hogy sokat számít.
És aztán utána, mint osztályfőnök egyházi iskolában, erről milyen tapasztalataid vannak?
Az iskola, ha fel tudja kínálni ezt a lehetőséget, már pedig nálunk van erre lehetőség, hogy a husvéti és karácsonyi alkalommal a gyónás, mint lehetőség ott áll a diákok számára, hát szerintem az nagyon fontos, hogy a osztályfőnök vagy valaki azért hívja fel a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon fontos lehetőség, csak úgy működik, ha készülsz. Szóval kevés gyerek képes arra, hogy akkor az egyik pillanatról a másikra bemenjen egy szobába, és ott az atyának feltárja a bűneit, tehát igaziból ez ott kezdődik, hogy el kell szerintem kezdeni vele kicsit foglalkozni, akár lelki tükröt a gyerekek kezébe adni, ami valamennyire elindítja a gondolkodást rajta, még mielőtt lesz lehetőség az iskolában gyónni. És az egy nagyon szép gondolat, ami szintén itt a riportban is elhangzott, hogy az életünknek a nagy eseményei előtt, tehát itt most mindenfélére gondolok, egy műtét, egy szülés, mondjuk valakinek már a gyermeke esküvőre készül, és akkor a gyermeke esküvője előtt is. El tudom képzelni, hogy vannak olyan nagy pillanatok, amikor gondoljunk arra, hogy hát az úgy méltó, hogyha előtte gyónunk.
Kisebb gyerekeknél én azt gondolom, hogy az aktuális pedagógusnak vagy hitoktatónak is óriási szerepe van, hogy egy kisebb gyereket fel kell rá készíteni. Akár elmondani neki azt, hogy mi a menete a gyónásnak újra és újra. Ugye ez is egy fontos dolog, hogy a Szent Gyónás maga az nem olyan, mint a versfelmondás a magyar órán. Tehát, hogyha a gyerek nem tudja a szöveget, akkor adjunk kezébe egy papírt, amiről felolvashatja. Nem kell neki fejből mondania, vagy ne azon izguljon, hogy most akkor ebbe belesül-e, vagy nem.
Még 7.-8. kifejezetten kérték a gyerekek az osztályban, hogy nyomtatva hadd vigyék be, hiszen ez volt az egyetlen probléma a gyónással kapcsolatban, hogy már régen voltak gyónni, és hogyha láthatta a szöveget, akkor ez is simán ment.
És egy kisebb gyereknél mondjuk egyszerűen az, hogy beszélgetni velük egy kicsit azokról a bűnökről, amik egy gyerekre jellemzőek. Hogy ilyesmi azért valószínűleg elő szokott fordulni. Sikkasztás kevésbé. Tehát, hogy mi az, amire ő egyáltalán gondoljon, az a gyerek számára se egy pozitív élmény, hogyha azt érzi, hogy tulajdonképpen ő készületlen. És akkor hirtelen ottan előhúz a zsebéből egy-két ötletet, hogy na most akkor mit is mondjon. A gyerek fölkészítése az nagyon sokat jelent szerintem. Illetve, hát most aki gyerekekkel foglalkozik, így szervezetten, tehát most hitoktató, pedagógus, cserkészvezető, regnumi vezető. Én időnként azt éreztem nagyon nagy áttörésnek vagy ötletnek, amikor egy gyerekcsoportnak úgy sikerült megszervezni egy gyónási alkalmat, hogy arra azt meg lehetett beszélni az atyával, vagy azt meg lehetett kérni arra a gyerekeket, hogy az is menjen oda, aki valami miatt nem szeretne gyónni, és egy kicsit beszélgessen az atyával, és akkor utána abból néhány esetben gyónás is lett, vagy ha nem is lett gyónás, akkor is az, hogy valaki hitbeli kérdésekről személyesen beszélgetett azzal a gyerekkel, azért az akkor megtörtént. De hát ez biztos, hogy egy picit extra feladat ahhoz képest, mint hogy beterelni a gyerekeket egy templomba vagy gyóntató folyosóra, és akkor megkérni egy-két atyát, hogy gyóntasson, és akkor aki akar, az megy, aki nem, főleg mondjuk ugye középiskolásoknál. De azért sokszor a gyerekek ezt a személyesebb formát, az, hogy valaki személyesen szóba áll vele, azt azért igénylik is, értékelik is. Nekem erről vannak még jó tapasztalataim. Nyilván, amikor gyerekeknek vagy kamaszoknak a gyónásra neveléséről beszélünk, akkor nem ringathatjuk magunkat abban az ábrándban, hogy majd akkor ez egy életen keresztül esetleg ki is fog tartani. Nagyon sok gyerek kamaszkorában vagy fiatal felnőtt korában majd elhagyja ezt, vagy akár a hitét is elhagyja hosszú időkre. De azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy tudja azt, hogy hova tud visszatalálni. Tudja, hogy a visszaút az hol kezdődik. Éppen ezért, hát aki gyerekekkel, gyerekcsoportokkal foglalkozik, azt csak nagyon biztatni. Tudom én is innen, hogy viselje szívén azt, hogy a gyerekeket a Szent Gyónásra ránevelje, vagy ehhez segítse. Ennyi fért húsvét hétfői adásunkba. Köszönjük szépen a figyelmet. Elköszönnek a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Két hét múlva a megszokott témákkal folytatjuk a Kamas Sarkot.
családban kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Ferenc pápa a Szentföldön élő katolikusokhoz írt levelet húsvétra.